magasságban téglány alakú termet, a januári nap bágyat fényében, a falak mentén sodródó és a hét pillér körül hullámzó tarka és lármás tömeggel, és már van is némi halvány képünk a látványról. Érdekesebb részleteit mindjárt megpróbáljuk szabatosabban is megjelölni. Kétségtelen, hogy amennyiben Ravaillac nem öli meg negyedik Henriket, a Ravaillac per ügyiratait nem helyezik el a törvényszéki palotában, és a cinkosoknak sem állott volna érdekükben, hogy az említett ügyiratok eltűnjenek. Nem agadtak volna tehát gyújtogatók sem, akik megfelelőbb eszközök hiány kénytelenek voltak felperzselni az irattárt, hogy az iratok is felperzselődjenek, és felperzselni a törvényszéki palotát, hogy az irattár is felperzselődjék, következésképpen és végezetül ez esetben elmarad az 1618-i tűzvész. Most is állana még a régi palota, és benne a régi nagyterem. És én ezt mondhatnám az olvasónak, eredj oda, és tekintsd meg magad. Ez nagy könnyebbség volna mind a kettőnknek. Én megtakarítanám, hogy megírjam, az olvasó pedig, hogy elolvassa ezt a fogyatékos leírást. Mindez pedig azt az újszerű igazságot bizonyítja, hogy a nagy események következményei kiszámíthatatlanok. Persze könnyen lehetséges, hogy először is Ravaillacnak nem voltak cinkosai, és aztán, ha véletlenül akadtak is, ártatlanok voltak az 1618-i tűzvészben. Mert erről a tűzről két más magyarázat is van, és mind a kettő nagyon hihető. Az első az a hatalmas, lábnyi széles és könyöknyi hosszú tüzes mennykő, amely, mint köztudomású, március 7-én éjfél után hullott az égből a palotára. A második Théophile négysoros verse. Rossz tréfa volt, rossz volt biza, hogy Párizsban justícia, mert a sok fűszert megutálta, csóvát vetett a palotára. A fűszer épice a régi francia nyelven a bíráknak adott ajándékokat is jelenti. A szójáték tehát nyilván úgy értendő, hogy justícia a sok megvesztegetést elégelte meg. De akárhogy vélekedjünk is, a törvényszéki palota 1618-i égésének politikai, fizikai és költői hármas magyarázatáról sajnos egy tény kétségtelen, és ez maga a tűzvész. Ennek a szerencsétlenségnek köszönhető, de még ennél is inkább a különféle egymást követő tatarozásoknak, amelyek azt is tönkretették, amit a katasztrófa megkímélt, hogy ma már igen kevés áll a francia királyok első székhelyéből, ebből a Louvre-nál is öregebb palotából, amely már Szép Fülöp idejében is olyan régi volt, hogy itt keresték Robert király, Ölegaldus leírásából ismert csodálatos építményeinek maradványait. Csak nem mindez eltűnt a föld színéről. Mi történt vajon a kancelláriának azzal a szobájával, ahol Szent Lajos konszummálta volt a házasságát? Hát a kerttel, ahol posztó zubbonyban, újatlan félgyapjú zekében s ruhája fölött fekete szantál köpenyben Joinville-jel a szőnyegeken heverészve igazságot osztott. Hova lett Zsigmond császár szobája? Hová negyedik Károlyé, föld nélküli Jánosé? Hol van az a lépcső, amelyről negyedik Károly hirdette ki kegyelmi ediktumát? Hol van a kőpadló, amelyen Marcel a trónörökös jelenlétében gyilkolta meg Robert Clermonti grófot és Champagne tábornagyát? Hol van az a kiskapu, ahol Benedek ellenpápa bulláit tépték széjjel, és ahonnan teljes főpapi ornátusukban szégyenszemre kellett visszafordulniuk azoknak, akik a bullákat hozták, hogy egész Párizson végigvonulva városszerte nyilvánosan esjenek tettükért bocsánatot? Hát a nagy terem aranyozásával, azurszínével, csúcsíveivel, szobraival, pilléreivel, faragvány csipkészte roppant bolthajtásával, hát az aranyszoba, és az a kő oroszlán, amely úgy térdepelt az ajtó előtt lehorgasztott fejjel behúzott farokkal alázatosan, akár Salamon király trónszékének oroszlányai, amint hogy így illik is a nyers erőhöz, ha az igazság színe elé járul. Hol vannak a szép ajtók, a szép ablaküvegek és a finom vésetű vasalások, amelyek Biscornetnek bátorságát szedték, és Duancy művészi asztalos munkái? Mit művelt az idő, mit műveltek az emberek ezekkel a csodákkal? Mi jutott cserébe nekünk mindezért, az egész gall történelemért, az egész gótikus művészetért? A kétbalkezes de Brosse építész úr nehézkes nyomott körívei a Saint-Gervais díszkapun, íme ezt kaptuk, művészet gyanánt. Ami pedig a történelmet illeti, eleget fecseg emlékeiről az a vaskos pillér, amely még most is a patruszok mendemondáit visszhangozza. No, ez bizony nem sok. Térjünk vissza a valóságos régi palota, valóságos nagytermébe. Ennek a hatalmas párhuzamos oldalú négyszögnek egyik végét az a híres márványlap foglalta el, amely oly hosszú, széles és vastag volt, hogy, így mondják, Gargantua étvágyát is felgerjesztő modorban a régi lajstromok, ekkora szelet márványnak nem akadt párja az egész világon. Másik végében az a kápolna állott, amelynek számára 11. Lajos király Szűzmária előtt térdepelve mintáztatta meg önmagát, és ahová abban a feltevésben szállítatta át Nagy Károly és Szent Lajos szobrát, hogy e két szentnek, egyben francia király is lévén mind a kettő, erős befolyása van az égben, nem törődve azzal, hogy íjképpen két fülke üresen marad a királyi szobrok sorában. Ez a kápolna még új volt, alig 6 évvel ezelőtt készült el, és egészében azt a kedves és választékos építészeti ízlést képviselte, amely csodálatos szobrászatával, finom és mély cizellálásával a gótikus korszak végét jelzi nálunk, és a 16. század közepe tájáig tovább él a reneszánsz tündéri ábránt képeiben. A főkapu fölé vágott kis rozetta önmagában is tökéletes alkotása volt a törékeny bájnak. Szinte valami csipkéből vert csillagnak nézhette volna az ember. A flamand küldöttek és a misztérium előadására meghívott többi előkelőség részére a terem közepén levő nagyajtóval szemben a fal mentén aranybrokáttal bevont dobogót emeltek, külön bejáróval az aranyszobához vezető folyosó egyik ablakán keresztül. A misztériumot szokás szerint ott készültek bemutatni a márványlapon, és ezt már kora reggel ecélnak megfelelően szerelték fel. A pompás márványlap, amelybe sűrű rovátkákat karcolt a bírósági emberek cipősarka, meglehetősen magas, ácsolt gerendázatot hordozott. A gerendázat mindenünnen jól látható tetején állt a színpad, elfüggönyözött belseje pedig arra szolgált, hogy ott öltözködjenek a szereplők. Egy kezdetleges módon kívülről megtámasztott létrának volt a feladata, hogy fenntartsa az összeköttetést a színpad és az öltöző helyiség között, és meredek fokaival mind a belépést, mind a kilépést lehetővé tegye a színészeknek. Egyetlen szereplő, ha még oly váratlanul kellett is felbukkannia, egyetlen drámai fordulat vagy színpadi csattanó sem kerülhette meg ezt a létrát. Ártatlan és tiszteletre méltó gyermekkora a művészetnek és a színpadtechnikának. A márványlap 4 sarkán a paluta felügyelő 4 poroszlója állt, nélkülözhetetlen őrei a nép minden mulatságának, az ünnepségeknek és a kivégzéseknek egyaránt. Az előadás kezdetét akkorra tűzték ki, amikor a palota nagy órája elüti a delet. Bizonyos, hogy színi előadás számára ez már meglehetősen késői időpont, de